Urunk, szeretnénk újra megköszönni ezt a különleges alkalmat, amikor koncentráltan figyelhetünk életünknek egy-egy nehéz kérdésére, és sem csak ami a fejünkben játszódik le, hanem ami közvetve vagy közvetlenül bennünket is érint. Urunk, a szenvedésben annyira nehéz meglátni téged, még akkor is, amikor mások szenvednek. Annyira nehéz érteni, vagy egyáltalán magyarázatot találni dolgokra. Szükségünk van arra, hogy te adj bátorítást, hogy te mutasd meg magadat. Urunk, ahol te vagy, ott van bíztatás, ott van a dolgoknak értelme. Kérünk, segíts meggyőződni és átélni azt, hogy te jelen való Isten vagy. A te kezedben van az életünk, a te kezedben vannak a dolgaink. Kérünk, hogy szent lelkeddel legyél most itt velünk, és add, hogy ahogyan az igéthez közeledünk, ahogyan gondolkodunk rólad, annak gyümölcse is lehessen a te dicsőségedre, a te nevedért. Úgyhogy rendhagyó módon nem a Biblia olvasással fogjuk kezdeni, lesz bibliai hivatkozás bőven, hanem rögtön ugorjunk is bele a mai napnak a kérdésébe, hogy miért szenvedünk. De mielőtt ebbe belemennénk, először azt a kérdést kell föltennünk, hogy ki kérdezi ezt, hogy miért van szenvedés a világban. Vajon ez kinek a kérdése? Ugyanis legalább háromféleképpen föl lehet tenni ezt a kérdést. Az első képen van a maszk. Egy tipikusan jól használható kérdés vitás helyzetekben a kereszténység ellen. Egyszerre egy általam nem keresett szituációban, de mégis beszélgettem egy vadidegen nővel a Blahalúza téren. Isten dolgairól kellett velük beszélni, kiküldtek bennünket, hogy kipróbáljunk valamit. És nagyon érdekes tanulságos beszélgetés volt, én is egy barátom beszélgettünk ezzel a nővel, és amikor érzékelte, hogy Istenről van szó, akkor rögtön elkezdte ezt a klasszikus kérdést, hogy ha Isten létezik és működik ebben a világban, akkor miért engedi meg, hogy szenvedés legyen a világban? Miért engedi, hogy számos afrikai kisgyerek éhen halja? És hát ez egy nagyon jó kérdés, nem? Hiszen nagyon sokan halnak éhen nap, mint nap. Sőt, vannak statisztikák, hogy hány percenként hal éhen egy kisgyermek Afrikában. De ahogy haladt előre a beszélgetés, kiderült, hogy igazából nem is ez érdekli ezt a nőt a téren. Annak ellenére, hogy ez az első kérdés, amit bedob, valójában nem ez érdekli őt. És a barátom elég bölcsen nem ment bele ebbe a beszélgetésbe, hanem visszakérdezett, hogy Magyarországon vajon hány gyerek hal meg? Vajon hány és hány esetben fordul elő az, hogy megszületendő gyermekeket elvetetnek a különböző okok miatt. És ebben egy kicsit megdöbbent ez a nő, ugyanis hirtelen a távoli afrikai témáról, hogy Isten hogyan működik a világban, itt voltunk Budapesten, a klinika mellett, és hoppá, én is benne vagyok ebben a történetben, ez engem is érint. És akkor a támadó pozícióból kicsit visszavett ez a nő, és elmesélte azt, hogy ő egy cigányasszony volt, és ott nagyon ritka viszonylag az, hogy elvetessenek egy-egy gyermeket, és nála mégis megtörtént. Tehát úgy éreztem, már túl sok lesz. És ezt elmesélte nekünk, és azt mondta, hogy nincs is ezzel semmi gond, hiszen ő nem született meg, ő nem volt igazából ember, ez nem tartozik a szenvedés kérdésköréhez. Az afrikai gyerekek, az tartozik a szenvedés kérdéséhez, arról beszélgessünk. Akkor a barátom megkérdezte ezt a nőt, hogy és miután elvesztette ezt a magzatot utána, mi történt, meg mit csinált a következő napokban? És akkor ez a támadó vagy ellenséges asszony elcsendesült, és azt mondta, hogy hát napokig sírtam. Hogy annyira könnyű ilyen nagy kérdések, filozófiai és teológiai kérdések mögé elbújni. De ha csak maszkként használjuk ezeket a kérdéseket, akkor azt gondolom, hogy ha nem is teljesen esélytelen, de majdnem esélytelen, hogy pozitív és előre vívő válaszhoz jussunk. Tehát amikor ezt a kérdést föltesszük, és látom most nagyon sokan vagyunk, biztosan valamilyen módon mindenünket érdekel ez a téma, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon ez tényleg érdekel-e bennünket, vagy csak ez egy jó kifogás lehet bizonyos dolgokra. De persze lehet őszintén is foglalkozni ezzel a kérdéssel, gondolkodó ember módjára. Úgyhogy látjuk a világban valamilyen típusú szenvedést, ami ugyan nem érint bennünket közvetlenül, de igenis elképzelhető az, hogy valakit ez őszintén foglalkoztat. Amit említettem is a vasárnap istentiszteleten, hogy történt a napokban az a baleset a 32-esek terén, amikor egy 10 éves kisgyereket elütött a villamos. Sok ilyet hall az ember, de valahogy az, amivel lehet azért meg közel lakunk ahhoz a térhez, egész nap ez járt a fejemben. És nekem is ezek a miértek csavarogtak az agyamban, hogy akkor ez miért, ez hogy, meg miért pont ő, meg miért pont akkor, hiszen máskor is lehetett volna, miért nem tudott rávigyázni valaki. Nem érintett, de mégis őszintén foglalkoztatott ez a kérdés. Szóval attól, mert nem érint bennünket egy szenveléssel kapcsolatos kérdés, attól még lehet, hogy őszintén foglalkoztat. És hát talán, nem tudom, hogy ez a leggyakoribb, de van, amikor személyesen is érintettek vagyunk valamilyen tragédiában, akár személyes tragédiában, akár családi, vagy nagyobb, vagy itt a más szintéren történő tragédiában. Azért kell megkülönböztetnünk ezt a hármat, az elsőről most nem szeretnék beszélni, csak a másik kettőről, mert ez egy őszinte kérdés, tehát a gondolkodó ember és a szenvedésben lévő ember kérdéséről. Azért kell megkülönböztetnünk ezt, mert nem mindegy, hogy hogyan közelítjük meg a szenvedés kérdését. Annál az embernél, aki csak kívülállója a szenvedésnek, szemtanúja annak, az egészen másképp közelik a kérdéshez, egészen más válaszokat keres és más válaszokat vár, mint az, aki benne van. Aki filozófiai úton vagy logikával szeretne a szenvedésre releváns választ találni, annak filozófiai válaszok kellenek. Aki pedig benne van egy szenvedésben, egy gyászban, egy vesztességben, annak sok mindenre szüksége van, csak filozófiai válaszokra nem. És annyira gyönyörű például Jób története, hogy Jób miután elveszíti a vagyonát, az állatait, gyermekei meghalnak, és ő maga is halálos beteg lesz, és megjelenik a három barátja, akkor nem kezdenek el egyből magyarázkodni, hanem ott töltenek pár napot mellette csendben, anélkül, hogy megszólalnának. Persze utána bőven okoskodnak. De hogy lehet, hogy a szenvedő embernek, aki benne van a szenvedésben, sokkal többet jelent az, hogy tapasztalja, hogy valaki mellette van. Semmint az, hogy meg tudja-e magyarázni a világban ennek a helyét. Tehát a mai igehirdetésben, vagy igemagyarázatban ebből a két megközelítésből szeretnék beszélni a szenvedésről. Egyrészt logikai úton, hogy hogyan magyarázhatjuk, vagy hogyan lehet magyarázatot keresni a világban lévő szenvedésre. A másik pedig, hogy mit kezdhetünk akkor, hogyha mi magunk élünk át szenvedést saját magunkon vagy a közvetlen környezetünkben. Ez a két fő téma hát, és mivel ez a református igehirdetés, azért csak kell legyen egy harmadik pont is. A harmadik az egy meglepetés pont lesz. A gondolkodó ember akár konkrétan megfogalmazza, akár nem fogalmazza meg, de mégis valahogy annak a feszültségében látja a szenvedést, hogy Istenről úgy beszélünk, mint aki mindenható, aki bármit meg tud tenni. De Isten definíció szerint nem csak mindenható és erős, hatalmas, hanem szerető Isten is. És ezért egy gondolkodó ember azt mondhatja, hogy ha szenvedést látunk a világban, akkor az azt mutatja, hogy Isten vagy nem létezik, vagy pedig valamelyik tulajdonság nem igaz rá. Hiszen ha mindenható, akkor miért nem akadályozza meg a szenvedést? Talán mert nem szereti az embereket? Akkor le kell vennünk ezt a fehér képet róla, és csak annyit mondjunk Istenről, hogy ő nem mindenható. Ha pedig szeret bennünket, vagyis a fehér kép fönnmarad a kivetítőn, de nem tudja megakadályozni a szenvedést, akkor pedig le kell vennünk ezt a fekete képet, akkor azt kell mondanunk, hogy nem, akkor ő mégsem mindenható. Szeretne segíteni rajtunk, de nem tudja megtenni. Hoztam a Heidelbergi KT-ból két kérdés feleletet, ami Isten gondviseléséről szól. Figyeljük meg, hogy hogyan jelenik meg benne Istennek ez a két tulajdonsága. Egyrészt, hogy mindenható, tehát bármit megtehet, és azt, hogy szerető. Azt kérdezi a KT, mi a gondviselés? A felelet pedig erre az, hogy a gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtmények együtt szilárdan kézben tartja, és úgy kormányozza, hogy fa és fű, eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő bűséges atyai kezéből származik. A következő kérdés, mit használ nekünk, ha tudjuk, Isten teremtő és gondviselő Isten? A teremtő gondviselő Istenben hinni azt jelenti, hogy ha valamiért türelmesek vagyunk. Ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk. A jövőre nézve pedig bízunk a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban. Tudjuk, hogy égen földön senki sem szakíthat el minket az ő szeretetétől. Mert a teremtmények annyira a kezében vannak, hogy az ő akarata nélkül még moccanni sem tudnak. Nagyon erős ez a két felület a Heidelbergi KT-ban. Abszolút ezt a klasszikus istenképet közvetíti, hogy mindent meg tud tenni, és senki nem választhat el, és semmi nem választhat el az ő szeretetétől. Isten mindenhatósága és szeretete jelen van a KT-nak ebben a kérdésfeleletében. De ez nem csak a református hitvallásban van meg, hanem a katolikus istenképen is megvan, és ez volt alapvetően az egyháznak mindig is az istenképe. Míg nem, a felvilágosodás idején történt a lisszaboni földrengés. Volt el, így ír a Kandidban, alig értek a városba, siratta jótevőjük halálát, amikor a talpuk alatt lemenni érezték a földet. A tenger tartékzó hullámzással nőtt és dagadt a kikötőben. Az ott forgonzó hajókat egy-kettőre összetörte. Az utcákat csak köztereket egyszerre tűz és hangú borította, hirtelen kelt forgószelükben a házak sorra düledeztek, a háztetők leomlottak, és az alapzatok széthullottak, és a romok legalább 30 ezer különböző korú és nemű lakost temettek maguk alá. Nem tudjuk, hogy mikor, mekkora földrengés volt régen, de volt elég, úgy látták, hogy ez minden idők legnagyobb földrengése. És akkor egyébként is olyan volt a filozófiai alaphangulat, hogy szabad kritizálni az egyházat, szabad megkritizálni azt, amit soha nem volt még szabad. És Voltaire, Rousseau és más filozófusok azt mondták, hogy az az Isten, aki ilyet megenged, az egészen biztosan vagy nem mindenható, vagy nem szerető. De hát azóta is nagyon sok katasztrófa történt, lehet a mostani távol-keleti katasztrófára is gondolni, de a cunamira is rengeteg ilyet lehet hallani. És az emberben mindig ott ütött ez a kérdés, akkor hol van Isten? Azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy összeférhetetlen Istennek ez a két tulajdonsága, és a világban lévő szenvedés, és azt mondjuk Istennek, akár hiszünk benne, akár nem, azt mondjuk neki, hogy ilyet nem engedhetsz meg. Akkor van egy olyan előfeltevésünk, egy olyan alapgondolatunk, amit szerintem nem igaz. Szokták kérdezni bölcsebb lelkészek, vagy bölcsebb hívő emberek, amikor ilyen beszélgetés előjön, attól az embertől, aki lázad, és azt mondja, hogy a szenvedés Isten nem engedhetné meg, meg szoktuk kérdezni, hogy akkor milyen lenne az a világ? Ha Isten tényleg szerető és mindenható, akkor milyen világot teremtene? Hát jön egyből a válasz, hát olyan világot, ahol nincsen szenvedés, nincsen halál, nincsen fájdalom, emberek nem tudják bántani egymást, sőt, remélhetőleg még az állatok sem, legyen minden szép. És erre mondhatjuk azt, hogy hát a Szentírás szerint Isten pont ilyennek találta ki a világot. A mi illúziónk, amikor Istennek szemére hányjuk, vagy egyszerűen őszintén megkérdezzük, hogy miért van szenvedés, akkor az, hogy a világunk alapvetően jó, és nincs benne helye a szenvedésnek. Az alapértelmezett az, hogy minden szép és jó. Mindenki egészséges, boldog és örül. Mindenki szeret mindenki. És amikor ez megtörik, amikor nem szeret mindenki mindenkit, amikor nem örül mindenki, amikor nem boldog mindenki, amikor fáj, amikor meghal, akkor úgy érezzük, hogy ezt a szépet Isten tönkretette. Miért nem vigyáz jobban a szép, jó világunkra? Persze nem mondjuk ezt így ki, de nem ez húzódik meg a kérdés mögött? Istenen számon kérjük a rosszat, ezzel azt mondjuk, hogy a világ alapvetően jó, és ő hozza be a rossz. De a kereszténység egészen más tanít a jelen való világról. Azt tanítja a Szentírás, és azt valljuk mi is reformátusként, hogy Isten jónak teremtette a világot. De mi már nem abban a világban élünk. Mi a megromlott világban élünk. Mi abban a világban élünk, ami nemet mondott Istenre. Abban a világban élünk, ahol az ember azt mondta, hogy majd én meg akarom tapasztalni a rosszat. Én tudni akarom, hogy milyen a halál. Mi ebben a világban élünk. És érdekes lenne nem azt a kérdést föltenni, hogy Isten miért engedi a szenvedést, hanem azt a kérdést föltenni inkább, hogy lehet, hogy a világunk még nem omlott össze. Hogyha igaz az, hogy mi elfordultunk Istentől, és úgy határozott az emberiség, hogy kivonja magát Isten kormányzó hatalma alól, akkor az a csoda, hogy miért nem fulladt még káoszba az egész. Egy lelkész írt egy bejegyzést az elmúlt szilveszterkor, egy amerikai lelkész, az volt a címe, hogy miért engedi Isten. De a felsorolásban nem tragédiák voltak, hanem az volt, hogy miért engedi Isten, hogy mégis működjön a gazdaságunk annak ellenére, hogy válságban. Miért engedi Isten, hogy ha nem is mindenhova, de nagyon sok emberhez eljusson annyi élelem, hogy még így is életben maradjunk. Miért engedi Isten, hogy sok ember jól éppen legyen? Miért engedi Isten, hogy legyenek egészséges családok is? Miért engedi Isten? Miért engedi Isten? És mi van, ha igazából ez a jogos kérdés? A másik dolog, amit a szenvedésen gondolkodva gyakran föl szoktuk tenni, kérdésként, vagy előfeltevésként, ott van a gondolkodásunkban, az, hogy a világban annak van értelme, aminek látjuk az értelmét. Ha nem látjuk az értelmét, akkor annak nincs értelme. Hoztam egy feladványt, ez egyszerű, 9 fehér pötty, de lehet fekete, vagy kék is. A feladvány a következő képen hangzik, hogyan tudunk 4 vonalat húzni úgy, hogy a 4 vonal mind a 9 pöttyön átmenjen, de minden pöttyön csak egy vonal mehet át. Most hagyok egy kis időt, aki ügyes, az megpróbálhatja megoldani fejben, aki ismeri már ezt a feladványt, nem mondhatom. Tehát 4 egyenes vonalat kell húznunk, mindegyik vonal 3 is. Nem kanyarodhat, tehát úgy számoljuk a vonalakat, hogy egy vonal az, amelyik nem kanyarodik. Ha már elkanyarodott, az már 2. Ha valakinek van ötlete, akkor lehet mondani, segítek az ujjammal. Lehet irányítani. Húzzunk hátul, jó, húzzunk egy átlót, az egy, de a másikat már nem tudjuk meghúzni, mert akkor már 2 vonal megy át a pöttyön. Csika vonal? Akkor 1, 2, 3, 4, és a középső kimarad. Kéne még egy ötödik. De ön ismeri a megoldást?
Emlékszem rá, de már pontosan, hogy tudod, de ezt tudom, hogy a képből kell kimenni.
Pontosan, a következő képen látszik a megoldás. Jól látszik a kék vonal? Jó, fekete alapon? Legtöbben azért nem találjuk meg a megoldást erre a feladványra, mert csak a négyzetben gondolkodunk. Valahogy amikor látjuk ezt a 3x3-as kis négyzetet, akkor azt gondoljuk, hogy hát ez be is határol bennünket, hogy nem szabad kimenni a vonalból. Pedig ezt én nem mondtam. Ha viszont kimegyünk a vonalból, akkor hirtelen összeköthetővé válnak az egyébként összeköthetetlen pöttyök. Na, mi közel ennek a szenvedéshez? Azon kívül van, akinek szenvedés a logikai fejtörő. Hát az a közel a szenvedéshez, hogy a mi világunk szerintem nagyon hasonlít erre a 3x3-as négyzetre. Hogy mi ezen belül gondolkodunk, és amikor történik egy dolog, és történik egy másik dolog, akkor megpróbáljuk ezeket összekötni. És van, amikor azt mondjuk, hogy ez nem fér össze. Ez nem magyarázható. A kettő nem illik össze, nem tudjuk összekötni. De mi van akkor, ha a mi érzékelési világunkon, a mi érzékvilágunkon kívülre menve megmagyarázható, hogy például ez a két pötty hogy van összekötve. Amit tényleg csak a 3x3-as négyzetben vagyunk, akkor az csak kamu, hogy ez a kettő össze van kötve. Az nem igaz. De hogyha valaki feltételezi, hogy létezik tér a négyzeten kívül is, akkor legalábbis el tudja képzelni, hogy a kettőnek lehet köze egymáshoz. A szenvedésre alkalmazva ezt, azt gondolom, hogy Ha nem is minden szenvedésre lehet ilyen magyarázatot találni, de szerintem legalábbis feltételezhető, hogyha Isten létezik, akkor az ő válaszai kívül esnek a mi 3x3-as kis világunkon. És lehet, hogy van logikus összefüggés két dolog között, akkor is, ha mi nem látjuk, vagy még nem látjuk. A harmadik dolog, amit szeretnék a szenvedéssel kapcsolatban mondani, az a pillangó hatás. Készült erről egy film is, az a címe, hogy a pillangó hatás. Látta valaki? Nem láttátok? Ez egy nagyon jó film. Arról szól a film, hogy a főhős, történik egy tragédia fiatalkorában, de van egy különleges könyve, és amikor majd fiatal felnőttként ezt a különös könyvet előveszi és olvassa, akkor vissza tud menni az időben, és helyre tudja, vagy helyre próbálja tenni azt a tragédiát, ami történt. De valahogy nem sikerült, amikor megváltoztat egy eseményt, akkor a későbbi felnőtt korában megint zűrösebb a dolog. Akkor megint visszamegy, megváltoztatja másképp, és akkor megint zűrös a dolog. És erről szól a film, hogy sikerül-e megoldania azt a kezdeti tragédiát. A pillangó hatás, vagy a pillangó hatásnak az elmélete azt mondja, hogy ez a káosz elméletnek az egyik alaptétele, hogy a világban minden mindennel összefügg. Akkor is, hogyha nincsen közöttük közvetlen kapcsolat. És ez a gondolat azt mondja, hogy elképzelhető, hogyha a világ egyik felén egy pillangó csak egyet a szárnyával, akkor az a világ másik felén egy tárfunt okozhat. Tehát annyira összefüggenek a dolgok, átláthatatlanul, hogy ezt nem tudjuk mérni, nem tudjuk követni sem. De mégis, ha egy pici elemet megmozdítunk, agyon csapjuk ezt a pillangót, akkor lehet, hogy megváltozik a Föld másik oldalán a széljárás. Ugyanez van a szenvedéssel is, amikor azt mondjuk, hogy valamilyen szenvedést ki kellene vennünk a világból, és akkor megszüntetni. Akkor a fejünkben persze el tudjuk képzelni, hogy X ember ne halljon meg, legyen egészséges. Ez egy lezárt történet. De hogy ez pontosan hogy függ össze ezer és tízezer és millió más dologgal, azt nem látjuk át. Persze tudom, hogy ez a hívő embernek lehet esetleg magyarázat, hogy feltételezzük azt, hogy Isten tartja kezében ezt a káoszt, amit mi nem látunk át. És belátom azt, hogy ez nem magyarázat egy nem hívő embernek, hiszen ő azt mondja, hogy nincsen Isten, csak a káosz van. De ha valaki hívő emberként közeledik e felé, akkor lehet Istennekről feltételezni ezt a bölcsességet, hogy minden mindennel összefügg, és ő a kezében tartja, ugyanolyan a Káté mondja. Van egy érdekes történet a Bibliában, amikor Jézustól kérdeznek hasonlót, hogy miért van szenvedés. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hirtattak neki, mármint Jézusnak, azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Az első olvasata ennek a történetnek hamis. Hát Jézus nem azt mondja, hogy ha meg nem tértek, akkor ilyen tragédiákban fogtok mindannyian meghalni. Azért sok hívő ember megél, igen, nem hívő ember megél, igen, magas életkort. Tehát nem ezt mondja Jézus, hanem én úgy értelmezem Jézusnak ezeket a szavait, hogy azt mondja, hogy nem az van, hogy különleges dolog, ha valaki tragikusan meghal, hanem azt mondja, hogy mindannyiunk élete ilyen tragédia alatt van. Azoké is, akikre nem dőlt torony, és akiket nem ölnek meg. Azt mondja, hogy ebben a halálban vagyunk. Ez a pusztulás mindannyiunké. Lelki értelemben, ahogyan Isten előtt állunk, mindannyian ilyen tragédiában élünk és mozgunk. És ha jól értem Jézus szavait, akkor azt mondja, hogy amikor látunk a világon egy ilyen történést, hogy puf, hirtelen meghal valaki, és vége, és nem értjük, akkor igazából ez csak testet tölt, ez a tragédia, ami egyébként mindannyiunkra vonatkozik. Jézus szavai alapján, tehát azt mondhatjuk, hogy mindannyian benne vagyunk ebben a szenvedésben, akkor is, hogyha egyébként jól élünk. Ha nem sújt a tragédia, és nem szenvedünk. De ha Istentől távol vagyunk, és nem ismerjük azt, aki az életet adja, akkor olyan tragédiában vagyunk, mintha egyik pillanatról a másikra elütött volna bennünket az autó. Ez néhány felvetés vagy válasz volt arra, hogyha valaki filozófiailag próbál közelíteni a kérdéshez. Tudom, hogy nem fedi le az összes kérdés és az összes válasz, de még lehet volna beszélni. De maradjon idő arra is, hogy mi van akkor, hogyha mi magunk tapasztalunk szenvedést, amit nem tudunk megmagyarázni. Ott van a pici betűkkel az a idézet, hogy ha itt lettél volna. Tudja valaki, hogy hol van ez a Bibliában, melyik történetben?
Lázárnál,
igen. És ki mondja Jézusnak?
Hát a testvére, Mária, vagy Márta.
Na ez az, ami, én sokszor használtam már ezt az igét, olvastam is, temetésen is prédikáltam, és valahogy soha nem tűnt fel, hogy nem csak az egyik testvér kérdezi ezt, hanem mind a kettő. Hát a történet úgy hangzik, hogy amikor Lázár Jézusnak a nagyon jó barátja meghalt, akkor Jézus megérkezik a faluba egy 3-4 napos késéssel, és Lázárnak a testvére fogadja őt ezekkel a szavakkal, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. És Jézus azt mondja, hogy feltámad a testvéred. És úgy felel Márta, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. És erre mit mond Jézus? Nem azt mondja, hogy jól van, leányom, igazad van, hanem ennél többet mond. Jézus mindig többet mond, mint amit várnánk. Azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz, én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? És Márta úgy felelt, hogy igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy az eljövőben. Te vagy a Krisztus, akinek el kell jönni ebből a világból. De utána tovább megy Jézus, és találkozik a másik testvérrel, Máriával, aki szintén így köszön Jézusnak, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvére. És szerintem döbbenetes az, hogy igazából mindig, amikor szenvedéssel találkozunk, akkor mi is ezt mondjuk. Hogyha Isten itt lett volna, akkor nem történt volna meg ez. És Istenre mutatunk így újjal, hogy ez a te hibád. Ha ide értél volna, akkor nem történt volna. Ami nagyon érdekes, hogy a Lázár feltámasztásának a történetében, az az, hogy Jézus végül nem megy bele ebbe a párbeszédbe. Nem kezd el magyarázkodni, hogy hát igazad van, sajnálom, hogy késtem. Vagy hát figyelj, Mária, meg egy csomó embert nem tudok meggyógyítani, nem lehetek ott mindenhol. Az életnek természetes része a szenvedés és a meghalás. Temessük el Lázárt. Nem megy bele ebbe, se nem védekezik, se nem mentegeti magát, hanem egészen meglepő dolog történik. Itt már nyilván egy keresztről szóló ábrázolás, de Jézus elkezd sírni Lázár sírjánál. És annyira érdekes az, hogy ha valaki, akkor ő tudta, hogy pár perc múlva föl fogja támasztani Lázárt. És mégis sír. Azt gondolom, hogy az, hogy a kereszténységnek van egy olyan üzenete, hogy van feltámadás, van megváltás, hogy van egy olyan ország, ahol nincs halál, fájdalom, az nem bagatelizálja a mostani világnak a szenvedését. Attól, mert hirdetjük, hogy van feltámadás és van örök élet, attól még az most nagyon fáj. És azt gondolom, hogy Jézus ezt is átérezhette, ezért is, de van más magyarázat is, de azt gondolom, hogy ez is benne volt abban, hogy ő miért sírt Lázár sírjánál. Amikor szenvedő emberekként Istennek szegezzük ezt a kérdést, vagy ezt a mondatot, hogy ha itt lettél volna, vagy ha itt lennél, akkor nem történt volna meg ez, akkor Isten mindig úgy képzeljük el, mint aki ott van kint valahol, és így rámutatunk. Te nem voltál. Holott közben, legalábbis ahogy én látom Istent a Szentírás alapján, Isten nem ott van kint valahol, és nem vette észre, mi történik, hanem itt van mellettünk, és sír. Miért mondom ezt? Egyrészt a Lázár története alapján is lehet ezt mondani, másrészt lehet mondani ezt az ézsaiási profécia alapján, ahogyan beszél Ézsaiás az eljövendő megváltóról, az Isten szolgájáról. Azt mondja, hogy megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amikor Ézsaiás ezt leírta, lehet, hogy aki jól ismeri a Szentírást, hogy gyakran volt már Isten tiszteleten, annak ez egy megszokott, gyakran idézett profécia. De amikor Ézsaiás ezt leírta, ez egyáltalán nem volt egy normális profécia. Nem volt egy hétköznapi tanítás. Sok más proféta is beszélt már az eljövendőről, hogy eljön Dávid utódja, aki igazságosan uralkodik, akinek a trónja örökké megáll. Hogy majd eljön az embernek az utódja, Évának a leszármazottja, aki a kígyó fejére tapos, vagy Ábrahámra tett ígéret, hogy majd eljön az utód, akin keresztül a föld minden népe áldás nyer. Ilyen proféciák voltak már a Messiásról. De amit Ézsaiás mond, hogy amikor eljön a Messiás, ő szenvedni fog, ő betegségeket vesz magára, ő a fájdalmak férfia lesz. Ez teljesen nonsensz. Kilóg a többi profécia sorából. Amikor Ézsaiás ezt leírja, akkor egy új dolgot hoz be. Egy teljesen különlegesen módon közeli a Messiáshoz. Mint szenvedő Messiás. És ugyanez ismert volt az, hogy bárányokat áldoztak, vagy más állatokat a bűnökért. És itt Ézsaiás azt mondja, hogy majd eljön az Úr szolgája, és ő fölajánlja magát jóvátételi áldozatul. Ez is teljesen őrültség. Hát embert tilos áldozni, nemhogy ember átvehetné másnak a bűnét. És mégis Ézsaiás erről profétál, és ez történik meg Jézus életében. Szóval Ézsaiás úgy mutatja be Krisztus, mint ahogy egyébként utána az Új Szövetség is bemutatja, mint aki szenved. De nem csak úgy szenved, hogy ő egy közülünk, hanem hogy a mi szenvedéseinket veszi magára. Amikor szenvedést látunk, vagy bennünket szenvedés ér, akkor nagyon sokszor úgy érezzük, hogy ez igazságtalan, vagy aránytalan. De a Szentírás alapján úgy tűnik, hogy Jézus szenvedése volt az, ami igazán igazságtalan volt. Ő az, aki önként vállalta a szenvedést, azért, hogy bennünk közösséget vállaljon. Amikor tehát szenvedésben vagyunk, akkor lehet így is gondolni Istenre, vagy így is beszélni Istennel, mint aki nem kívül áll, hanem ott van a szenvedéseinkben. És ha nem is tudjuk azokat a pöttyöket összekötni, de azt vegyük nagyon komolyan, hogy a Szent Lélek, akit úgy hívnak, hogy vigasztaló, ő ott van. És nem mondja azt a halálra és a szenvedésre, hogy rendben van. Ebben a világban megengedi, de a megváltás arról szól, hogy eljön az a világ, ahol ennek nem lesz helye. Istennek is az a célja, az az álma, hogy eljön ez a világ, és meg is így a valóság. Azt gondolom, hogyha ezt valaki komolyan tudja venni, amit tudom, hogy nagyon nehéz. Mert végsősorban annyit mondok, ha szenvedsz, hát Isten veled van. Tudom, hogy ez egy vallásos válasz. És ahogy felolvastuk a KT-nek a kérdésfeleletét, a KT is azt mondja, hogy hát ha hiszünk a gondviselő Istenben, akkor ha baj van, tűrjünk, ha nincs baj, legyünk hálásak. Ez is egy nagyon, már bárgyú válasznak tűnhet. De azt gondolom, hogy nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy legyünk csendben, ha szenvedünk. Nem arról van szó, hogy jaj, majd úgyis jobb lesz, vagy ha nem lesz, hát akkor is jobb csendben szenvedünk, kiabálva. Nem erről van szó, hanem hogy az az Isten, aki teremtett bennünket, és aki a szenvedést is megengedi ideig, óráig ebben a világban, az tényleg velünk van. És azt nagyon komolyan gondolom, és nagyon komolyan vallom, hogy aki ezzel az Istennel találkozik, az egészen másképp éli meg a szenvedést. Akkor is, ha ugyanannyira fáj, de nem hívj velem benne. A harmadik meglepetéspont az egy különleges szenvedés. Pál apostol írja a Róma beliekhez írott levelben, hogy azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Tehát Pál megfogalmazza a klasszikus keresztény képet, hogy majd eljön az a világ, ahol nem lesz szenvedés. Igazából nem ezt az igét akartam ide másolni, nem tudom miért ezt kérdezik, de ezt csak a végére akartam hagyni. Az a különleges szenvedés, amit mondani akartam, az szintén a Róma beliekhez írt levélben van megírva, pont egy verssel korábban. Azt mondja, hogy ha Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ez eddig nagyon jó, tehát Krisztus feltámad, örök élete van, akkor nem így föltámadunk, örök életünk van. De úgy fejezi be Pál, örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Pál azt mondja, hogy a keresztény életprogramnak különösen is része a szenvedés. És amikor én ezt olvastam, sokszor, akkor úgy éreztem, hogy hát ezt nem mondta senki előre. Hogy a kereszténységben ez is benne lesz, meg hogy majd Krisztussal együtt kell szenvedni, azzal a Krisztussal, akiről azt mondjuk, hogy ő vette magára a világ minden bűnét, és akkor az azt jelenti, hogy senki nem szenvedett annyira, mint amennyire ő szenvedett, és akkor én is szenvedhetek úgy, mint ő. Hát azért ezt kétszer is meggondoltam volna, ha ezt előre tudom. De utána megértettem, hogy most azon a megértésen vagyok, hogy ez nem arról szól, hogy mi is ugyanazt a szenvedést fogjuk átélni, mint Krisztus, hogy bennünket is üldözni fognak, bár van erre is ígéret, de nem azt jelenti, hogy bennünket is kivégeznek, és hogy fizikailag ugyanazokon a szenvedéseken megyünk át, mint ő. Hanem azt gondolom, hogy Istennek van egy különleges szenvedése, ahogyan Isten szenved ebben a világban. Mégpedig amikor látja az embert, látja azt, hogy a bukásunk milyen eredménnyel van ebben a világban. Amikor látja az egyes embereket, látja a haláleseteinket, a betegségeinket, amikor látja, hogy a katasztrófákban is mennyien szenvednek, akkor ő ezt nem közönnyel nézi, hanem szenved. És szenved attól, hogy az ember, akinek ő életet adott, akinek az életének ő maga a forrása, erről az életforrásról le akar szakadni. Én azt gondolom, hogy ez Istennek szenvedést jelent. És amikor azt írja Pál, hogy mi az ő szenvedéseiben osztozunk, akkor szerintem ebből a szenvedésből kapunk mi is. És ez már konkrét tapasztalat lehet. Hogy annyira érdekes, hogy ahogyan valaki elkezd Krisztusban hinni, elfogadja az ő megváltását, és elkezd a gondolkodása megváltozni, akkor hirtelen elkezd olyan embereket észrevenni, akikkel nem akart ő soha foglalkozni. Figyelmes lesz olyan szenvedésre a világban, ami őt magát nem is érinti. És azt mondja, hogy ez nincs rendben így. És elmegy, és elkezd segíteni, megpróbál tenni ellene. Azt gondolom, hogy minél közelebb kerülünk Istenhez, annál inkább kezd el nekünk is fájni az, hogy emberek távol vannak attól az Istentől. Jézus azt mondja, amikor a vakon született emberrel találkozik, és a tanítványai kérdezik, hogy ki szenvedett, vagy ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy ez az ember vakon született, akkor Jézus a jól ismert választ adja, hogy sem ez nem vétkezett, sem nem a szülei, hanem azért van ez így, hogy Isten dicsősége láthatóvá váljék rajta. Milyen érdekes, amit tegnap mondtunk a kísértéssel kapcsolatban, hogy a kísértés, ami egy negatív dolog, használható arra, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. Úgy tűnik, hogy Jézus ezt mondja a szenvedésről is. A szenvedés használható arra, hogy Istenre mutasson, hogy Istenhez közelebb vigyen bennünket. Amikor mi magunk ápolunk valakit, aki beteg, aki haldoklik, vagy amikor mi magunk betegként azt mondjuk, hogy van értelme hordozni a betegséget, vagy amikor a kereszténység kórházakat hozott létre, az első kórházakat, akkor ezzel mind-mind előre mutattunk, hogy van egy olyan ország, ahol már nem lesz betegség. Van egy olyan ország, ahol teljes elfogadás és teljes szeretet van, és mi már ennek az országnak az állampolgárai vagyunk. Ezért gyógyítunk itt ezen a földön, ezért vagyunk hajlandóak harcolni a szenvedéssel, ezért vagyunk hajlandóak ott állni egymás mellett a szenvedésben. Nem tudom, hogy ki milyen szenvedést él át, hogy miért fog átélni. De az biztos, hogyha nem is tudjuk megmagyarázni, de szerintem minden szenvedésben megvan ez a lehetőség, hogy valamilyen módon közelebb kerüljünk Istenhez, és Isten megváltására tudjunk mutatni. Adjon Isten ehhez bölcsességet, hogy ezt meglássuk, és adja az ő szent lelkét, aki ezt nyilvánvalóan tudja tenni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, annyi megmagyarázható szenvedés van a világban, de annyi megmagyarázhatatlan is. Kérünk, hogy te nyisd fel a szemünket, vagy legalább adj alázatot arra, hogy meglássuk, hogy vannak logikus magyarázatok azon a világon kívül is, amit mi föl tudunk fogni. Kérünk, hogy erősítsd a bizalmunkat benned, erősítsd a hitünket, az, hogy merjünk teljesen rád támaszkodni. Urunk, te ismersz bennünket egyen-egyenként, és látod, hogy ki milyen szenvedést élt már át ebben az életben, és ki milyen helyzetben van éppen most. Hogy mennyire valós és hatalmas szenvedés tud lenni egy kisgyermeknek, amikor jön a fogga, vagy az édesanyja ott hagyja. És mennyire valós szenvedés az, amikor valaki egy közeli hozzátartozóját hosszú szenvedések után elveszíti. Mindegyik valós, és mindegyik annyira közel van hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk. És ne csak légy velünk, hanem adj legalább annyi megtapasztalást magadból, ami elég ahhoz, hogy lássuk, hogy ennek van értelme, és hogy nem vagyunk magunkra hagyva ebben a szenvedésben. Kérünk, Urunk, hogy áld meg úgy az életünket, hogy tudjunk előre mutatni arra az országra, ahol már nincsen fájdalom, nincsen könyv, és nincsen halál. Erősítsd a hitünket ebben az országban, és add, hogy meglássuk, hogy a te egész megváltó munkád erre mutat, és erre vezet bennünket. Kérünk, hogy ezért adj gyógyulást a mostani életünkben is. Add, hogy betegek föl tudjanak állni. Add, hogy kapcsolatok meg tudjanak gyógyulni. Add, hogy könnyeket le tudjunk törölni. Hogy ez is mind-mind előre mutasson arra, hogy te ezt elkészítetted nagyban is a téged szeretőknek. A te nevedért kérünk, hogy légy a szent lelkeddel velünk is. Hallgass meg könyörgésünket. Ámen.